51. fejezet. Petronius, mikor Nérótól távozott, a Karinén levő házába vitette magát. A házat három oldalról kert vette körül, előtte pedig a kis fórum, Kékilánium terült el, és így kivételesen megmenekült a tűzvésztől. Az augusztiánusok, akiknek házai elpusztultak, és benne tömérdek kincset, műremeket elvesztettek, Petroniust szerencsés lótásnak nevezték. Egyébként már régóta azt beszélték felőle, hogy ő Fortuna istenasszony elsőszülött fia, és Cézár barátsága, mely az utóbbi időben egyre szorosabbá vált, igazolta is ezt a véleményt. De Fortuna istenasszony elsőszülöttje most eltűnődhetett anyjának álhatatlanságán, illetőleg Kronoszhoz való hasonlatosságán, aki saját gyermekeit valta fel. Ha a házam leégett, s gemmáim, etruszkvázáim, alexandriai üvegeim és korintuszi érceim is odavesztek volna, Néró talán el is felejtette volna sérelmét. Polluxra. Ha az ember elgondolja, hogy csak tőlem függött, és most én lehetnék a pretoriánuszok prefektusa. Tigellinust kikiáltottam volna a gyújtogatónak, mert az is elrendeltem volna, hogy adják rá a kínszenvedések tunikáját, és adják ki a népnek. A keresztényeket megvédtem, s Rómát felépítettem volna. És ki tudja, a becsületes emberek sorsa nem javult volna-e meg. Kár, hogy meg nem tettem, már csak Vinícius miatt is. Ha túlságosan sok lett volna a dolgom, neki engedtem volna át a prefektusi tisztet, és Néró még csak meg sem kísérelte volna, hogy ellenkezzék. Akkor aztán Vinícius hat keresztelte volna meg felőlem az összes pretóriánusokat, sőt magát Cézárt is, mit árthatott volna az nekem. A kegyes Néró, az erény és irgalmas Néró. Milyen mulatságos látvány lett volna. És annyira nem törődött gondjaival, hogy elmosolyodott. De gondolatai csak hamar másfelé fordultak. Mintha megint Anciumban hallhatta volna a Tarsuszi Pál beszédét. Ti minket az élet ellenségeinek neveztek, de mondd meg magad, Petronius, ha Cézár keresztény lenne, és a mi vallásunk szerint élne, vajon a ti életetek is nem lenne nyugodtabb és biztonságosabb? És e szavakra visszaemlékezve így elmélkedett tovább. Kastorra. Ahány keresztényt meggyilkolnak, Pál ugyanannyi újat talál, mert ha a világ nem állhat meg gonoszságokon, akkor neki van igaza. De ki tudja, hogy nem állhat-e meg, mikor azokon áll? Én, aki ennyi mindent megtanultam. Azt nem tanultam meg, hogyan lehet az ember minél nagyobb lator, és éppen ezért alig, ha nem fel kell majd vágnom ereimet. De hiszen ezzel vége is lenne, vagy ha nem ezzel, hát mással. Csak Eunikét és a Mirha serleget sajnálom, de Euniké szabad, a váza pedig velem jön. A rőt szakállú semmiképpen meg nem kaparintja. Viníciuszt is sajnálom. Egyébként, bár az utóbbi időkben kevesebbet unatkoztam, mint azelőtt, készen vagyok. Vannak az életben szép dolgok, de az emberek túlnyomó részt annyira szennyesek, hogy nem érdemes az életet sajnálni. Aki tudott élni, annak tudnia kell meghalni is. Noha az augusztiánuszokhoz tartoztam, sokkal szabadabb ember voltam, mint sem gondolnánk. Azzal vállat vont. Azok talán azt hiszik, hogy most reszket a térdem, s a rémülettől égnek áll a hajam szálla, pedig ha hazaérek, ibolya illatos fürdőt veszek, aztán az én aranyhajú Eunikém maga keni meg testemet olajjal, s ha ettünk, elénekeltetjük magunknak több szólamra Anthemius Apollo himnuszát. Valamikor magam mondtam, nem érdemes a halálra gondolni, mert ő a mi segítségünk nélkül is gondol ránk. Mégis csodálatra méltó dolog volna, ha csak ugyan volnának elíziumi mezők sajtuk árnyak. Euniké eljönne néha hozzám, és együtt kóborolnánk a király haraszttal borított mezőkön. Bizony jobb társaságot találnék ott, mint itt. Micsoda bohócok, micsoda csepürágok, ízléstelen és faragatlan ocsmány csőcselék. 10 arbiter eleganciárom sem tudna rendes embereket faragni ezekből a trimákiókból. Perszefónéra, torkig vagyok velük. És csodálkozva döbbent rá, hogy valami már is elválasztotta ezektől az emberektől. Hiszen jól ismerte őket, már régen tudta, mit gondoljon felőlük, és most mégis úgy látta, mintha távolabb állnának tőle, és megvetésre méltóbbak volnának, mint máskor. Valóban torkig volt velük. de aztán kezdett a helyzetről gondolkozni. Éles látása révén megértette, hogy közvetlen veszély nem fenyegeti. Nero kapva kapott az alkalmon, hogy mondhat néhány szép, magasztos szót a barátságról, a megbocsátásról, és ezzel többé-kevésbé le is kötötte magát. Most majd ürügyet kell keresnie, és amíg megtalálja, sok idő eltelhet. Mindenek előtt cirkuszi játékokat rendez a keresztényekkel, mondta magában. Csak aztán gondol majd rá, már pedig ha így van, akkor nem érdemes bíbelődnöm vele, és életrendemet megváltoztatnom. Közelebbi veszedelem fenyegeti Vinícius-t. Ettől fogva már csak Vinícius-ra gondolt, és elhatározta, hogy segítségére siet. A rabszolgák gyorsan haladtak a gyaloghintóval a Karinét még mindig elborító üszkös romok és kémények között, és ő mégis sürgette, hogy fussanak, mert minél hamarabb otthon akart lenni. Vinícius háza leégett, ő tehát most Petroniusnál lakott, és szerencsére otthon is volt. Találkoztál ma Lügiával? Kérdezte Petronius, amint belépett. Tőle jöttem haza. Figyelj hát, amit mondok, és ne vesztegesd az időt kérdezősködésre. Cézárnál ma elhatározták, hogy a keresztényekre hárítják Róma felgyújtásának bűnét. Üldöztetés és kínszenvedések fenyegetik őket. A hajtóvadászat bármely pillanatban megindulhat ellenük. Fogd Lügiád, és azonnal meneküljetek, ha kell az Alpokon túlra, vagy akár Afrikába, de siess, mert a Palatinus közelebb van a Transtibérishez, mint mi. Vinícius valóban sokkal inkább katona volt, sem hogy felesleges kérdezősködéssel töltötte volna az időt. Összevont szemöldökkel, figyelmes, fenyegető arccal, de minden rémület nélkül hallgatta Petronius szavait. Az első érzés, amit a veszedelem keltett benne, a védekezés és a harc vágya volt. Megyek, mondta. Még egy szót. Vigyél magaddal egy erszény aranyat, fegyvert és egy maroknyi keresztény rabszolgát. Szükség esetén erővel szabadíts ki a kezükből. Vinícius már az átrium ajtajában volt. Küldj hírt egy rabszolga útján, kiáltott Petronius a távozó után. Mikor egyedül maradt, feles alájárkált, az átriumot díszítő oszlopok között, és latolgatta, mi történhetik. Tudta, hogy Lügia és Linus a tűzvész után visszatértek régi házukba, amely, miként a Transtibéris legnagyobb része, szintén megmenekült. Ez kedvezőtlen körülmény volt, mert másképp nehéz lett volna őket megtalálni a tömegek között. De abban reménykedett, hogy a Palatinuson senki sem tudja, hol laknak, és így Vinícius megelőzi a pretoriánusokat. Az is átvillant agyám, hogy Tigellinus nyilván igyekezni fog minél több keresztényt összefogdosni, és akkor egész Rómát be kell hálóznia, vagyis a pretoriánusokat apróbb csapatokra kell széjjel osztania. Ha 10 embernél nem többet küldenek a leányért, akkor az óriás egymaga összetöri a csontjaikat, hát még a Vinícius is segítségére siet. És e gondolat reménnyel töltötte el. Igaz ugyan, hogy a pretoriánusoknak fegyveresen ellenállni csak nem ugyanannyi volt, mint háborút kezdeni Cézár ellen. Petronius azt is tudta, hogy ha Viníciusnak sikerül megmenekülnie Cézár bosszújától, akkor ez a bosszú őt érheti, de ezzel nem sokat törődött. Ellenkezőleg valósággal felvidította, hogy Nero és Tigellinus terveit megzavarhatja. Elhatározta, hogy az ügy érdekében sem a pénzt, sem az embereket nem sajnálja, mivel pedig a Tarsuszi Pál még Anciumban a rabszolgáinak túlnyomó részét megtérítette, biztos lehetett felőle, hogy a keresztény leány védelménél számíthat áldozatkészségükre. Euniké lépett be, és ez megzavarta elmélkedését. A leány láttára minden gondja baja nyomtalanul elröppent. Elfejtette Cézárt, el a kegyvesztettséget, a leajesodott Augustianusokat, a keresztényeket fenyegető hajtóvadászatot, Vinícius és Lügiát. Csak a leányt nézte, úgyis, mint a pompás idomokban gyönyörködő esztéta, és úgyis, mint szerető, aki feléje látványból szerelem árad. A leány rózsaszínű teste átvilágított, a Coa Vestis, Kos szigeti ruha, nevű áttetsző, lila köntösön, s valóban gyönyörű volt, mint egy istenség. Érezte, hogy csodálják, és mivel Petroniust egész lelkével szerette, és örökösen vágyott gyöngétségeire, úgy elpirult örömében, mintha nem is ágyasa, hanem ártatlan leányka volna. Mi jót hoztál, Káris? Kérdezte Petronius feléje nyújtva két kezét. A leány aranyos fejét feléje hajtva felelte. Uram, itt van Anthemius az énekesekkel, és azt kérdi, kívánod-e őt meghallgatni. Várjon egy kicsit, majd ebédnél elénekli nekünk Apolló himnuszát. Körös körül még minden rom és hamu, és mi Apolló himnuszát fogjuk hallgatni a páfoszi ligetekre. Ha téged e Quo Vestisben látlak, azt hiszem Afrodité öltötte fel az ég egy kis darabját, és ő áll előttem. Ó, uram, szerénykedett Euniké. Gyere, Euniké, ölelj meg, s nyújtsd felém a szád. Szeretsz? Zeus sem szerethetném jobban. Azzal száját Petronius-ére forrasztotta, és karjai között megremegett a boldogságtól. De Petronius kisvártatva így szólt. És ha el kellene válnunk egymástól? Euniké ijedten nézett a szemébe. Hogyan, uram? Ne ijedj meg, de látod, ki tudja, nem leszek-e kénytelen hosszú útra menni. Vigyél magaddal. De Petronius hirtelen változtatott a beszédtárgyán, és megkérdezte. Mondd csak, a kerti pázsiton van Aszfodélosz? A kertben a ciprusok és a pázsit megsárgult a tűzvésztől, a Mirtus levelei lehullottak, s az egész kert olyan volt, mintha halott volna. Egész Róma olyan, mintha halott volna, sem sokára valóban temetővé válik. Tudod-e, hogy ediktumot adnak ki a keresztények ellen? Megkezdődik az üldözés, és akkor ezer meg ezer ember elpusztul. Miért akarják őket büntetni, uram? Hiszen csendes, jó emberek. Éppen azért. Akkor hát menjünk a tengerre. A te isteni szemed nem szeret vért látni. Jó, de addig is meg kell fürödnöm. Gyere az Eliotéziumba, skend meg karjaimat. Ciprus övére még sosem láttalak ilyen szépnek. Csináltatok neked egy kagyló alakú kádat, s te leszel benne a drága igazgyöngy. Gyere, gyere, aranyhajú Eunikém. És elment, egy órával később pedig mindketten fejükön rózsakoszorúval és ködös szemmel helyezkedtek el az aranyedényekkel megrakott asztalnál. Ámornak öltözött fiúk szolgálták fel az ételeket, borostánnal díszített kancsóból itták a bort, s hallgatták a kart, mely Anthemius vezetésével hárfa kísérettel énekelte Apolló himnuszát. Mit törődtek ők azzal, hogy a villa körül a romokból házak kéményei meredeztek, s a szél leégett Róma hamvait hordta széllyel. Boldogok voltak, és csak a szerelemre gondoltak, amely életüket mint egy isteni álommá változtatta. De mielőtt a himnusz véget ért, egy rabszolga, az átrium felügyelője lépett a terembe. Uram, jelentette nyugtalanságtól remegő hangon, Praetorianus csapat élén egy centúrió érkezett a kapu elé, és Cézár parancsára veled kíván beszélni. A hárfa és az ének szó elcsendesült. A nyugtalanság mindenkire átterjedt, mert Cézár barátaival szemben általában nem használt pretoriánusokat, megjelenésük tehát amaz időkben semmi jót nem jósolt. Csak Petronius nem árult el semmiféle indulatot, és olyan hangon válaszolt, mint akit untat a folytonos zaklatás. Igazán megengedhetnék, hogy nyugodtan elköltsem ebédemet. Aztán az átrium felügyelőjéhez fordult. Erezd be őket! A rabszolga eltűnt a függöny mögött, csak hamar súlyos léptek hallatszottak, s Petronius ismerőse, Aper Centurio lépett a szobába, állék páncélban, fején vasisakkal. Nemes uram, jelentette, íme levél Cézártól. Petronius lustán nyújtotta ki fehér kezét, átvette a táblácskákat, beléjük pillantott, aztán teljes nyugalommal oda nyújtotta Eunikének. Este új éneket énekel a trojkából, mondta, s hív, hogy menjek el. Nekem csak az a parancsom, hogy adjam át az írást. Úgy van, nincs válasz. De talán lepihennél, centúriós, meginnál velünk egy serlegbort. Köszönöm, nemes uram. Egy serlegbort szívesen megiszom egészségedre, de le nem pihenhetek, mert szolgálatban vagyok. Miért neked adták át a levelet, ahelyett, hogy rabszolgával küldték volna? Nem tudom, uram. Talán azért, mert más ügyben is erre kellett jönnöm. Tudom, jegyezte meg Petronius. A keresztények ellen. Igen, uram. Régen megkezdték az üldözést? Egyes csapatokat még délelőtt kiküldtek a Transztibériszre. Azzal a serlekből kilocsantott egy kevés bort Mars tiszteletére, a többit pedig felhajtotta, majd így szólt. Adják meg neked az Istennek, Uram, amit magad kívánsz. Vidd el a serleget is, biztatta Petronius. Azzal jelt adott Anthemiusnak, hogy fejezze be Apolló himnuszát. A rőtszakálú ingerkedni kezd velem és Vinícius-szal, mondta magában, mikor a hárfák ismét megszólaltak. Sejtem, mi a szándéka. Meg akart ijeszteni, azért küldte centúrióval a meghívót. Majd este kifogadják a centúriót, hogy milyen képpel fogadtam őt. Nem lesz valami nagy örömet gonosz, kegyetlen pojáca. Tudom, hogy a bántalmat el nem felejtett, tudom, hogy vesztemet el nem kerülöm, de ha azt hiszed, hogy könyörögve nézek majd a szemedbe, és arcomon meglátod a rémült alázatot, hát nagyon tévedsz. Cézár azt írja, jöjjetek el, ha van kedvetek, jegyezte meg Euniké. Elmégy, uram? Olyan pompás a kedélyállapotom, hogy még az ő verseit is meghallgathatom, felelte Petronius. Tehát elmegyek, annyival is inkább, mert Vinícius nem mehet. És az ebéd meg a szokásos séta után már is átengedte magát a rabszolganőknek, akik haját rendbe hozták, majd más rableányok elrendezték tógája redőit, és a órával később már szépen, mint egy istenség, vitette magát a Palatinusra. Már későre járt az idő, csendes, meleg este volt, a hold olyan erővel világított, hogy a gyaloghintó előtt haladó lámpadárik eloltották a fáklyákat. Az utcákon, a romok között csoportosan kódorogtak a bortól részeg emberek, borostyán és fűzfa lombokba öltözve, kezükben a cézári kertekből szedett mirtusz és babérákkal. A bőséges gabonaosztás és a nagy cirkuszi játékok reménye vidámsággal töltötte el az emberek szívét. Néhol az isteni éjszakát és a szerelmet dicsőítő dalokat énekeltek, másutt a holdvilágánál táncoltak úgy, hogy a rabszolgáknak többször kellett kiáltaniuk, helyett a nemes Petronius gyaloghintójának, mire a nép utat nyitott, és hangos kiáltással köszöntötte kedvencét. Ő pedig Viníciusra gondolt, és csodálkozott, hogy semmi hír nem érkezett tőle. Epikúreusz volt és önző ember, de a Tarsuszi Pállal és Viníciusszal folytatott beszélgetése során naponta hallott a keresztényekről, és némileg meg is változott, bár ő maga nem is tudta. Őt is megcsapta az a bizonyos fuvallat, mely a két ember felül áradva elhintette lelkében az ismeretlen magvakat. A saját személyén kívül most már más emberek is kezdték érdekelni, Viníciushoz pedig mindig ragaszkodott, gyermekkorában ugyanis nagyon szerette az ifjú anyját, aki neki húga volt, most pedig miután az ifjú dolgait ismerte, olyan érdeklődéssel szemlélte azokat, mintha tragédiát nézne. Még mindig abban reménykedett, hogy Viníciusnak sikerült megelőznie a pretoriánusokat, és megszöknie Lügiával, vagy a legrosszabb esetben is erővel szabadította ki őt kezükből. Mégis szeretett volna biztosan tudni. Feltételezte ugyanis, hogy különböző kérdésekre kell majd felelnie, és azokra jó lett volna előkészülni. Tiberius házához érkezve kiszállt a gyaloghintóból, és nyomban belépett az átriumba, mely már tele volt Augustianusokkal. Tegnapi barátai csodálkoztak ugyan, hogy őt is meghívták, de azért még elhúzódtak tőle, ő azonban hanyagul, üdén és fesztelenül elegyedett közéjük, és oly fölényes volt, mintha ő lett volna itt a legfőbb kegyosztó. Egyesek ezt látva nyugtalankodtak is, hogy nem idő előtt mutattak-e közönyt iránta. Cézár azonban, mintha nem is látta volna, meghajlását nem viszonozta, és úgy tett, mintha nagyon lekötné a beszélgetés. Ellenben Tigellinus hozzálépett, és így szólt. Jó estét, árbiter eleganciárum! Még mindig azt állítod, hogy nem a keresztények gyújtották fel Rómát? De Petronius vállat vont, és Tigellinus lapockán veregette, mint egy szabadost. Te épp olyan jól tudod, mint magam, felelte, hogy mit tarthatunk e dologról. Nem merem magamat a te bölcsességedhez hasonlítani. És alig, ha nem igazad is van, mert ellenkező esetben, ha Cézár felolvassa nekünk a Trojka új énekét, ahelyett, hogy rikácsolnál, mint a páva, valami épp kézlább véleményt kellene mondanod. Tigellinus összeharapta ajkát. Nem nagyon örült Cézár elhatározásának, hogy ma új éneket ad elő, mert ezzel ismét arra a térre siklottak, amelyen nem versenyezhet Petronius-szal. És valóban, a vers előadása közben Néró, már régi szokásból is, Petronius-ra tekingetett, figyelve, hogy mit olvashatna ki arcából. Azt pedig felvont szemöldökkel hallgatta, helyenként elismerőleg bólogatott, máskor feszülten figyelt, hogy jól hallott-e. Azután egyes részeket megdicsért, másokat megbírált, itt-ott egy-egy sor kijavítását vagy csiszolását ajánlotta. Néró maga is érezte, hogy mások túláradó dicséreteikkel csak a maguk hasznát nézik. Egyedül Petronius foglalkozik a költészettel, magáért a költészetért. Egyedül ő ért hozzá, s ha valamit megdicsér, akkor bizonyos, hogy az valóban dicséretre méltó. Lassanként belemelegedett, vitából elegyedett vele, s mikor végül Petronius egyik kifejezés helyességét kétségbe vonta, Néró így felelt. Majd az utolsó éneknél meglátod, miért használtam ezt a kifejezést. Gondolta magában Petronius, tehát megérem az utolsó éneket is. Ennek hallatára némelyiküknek megfordult a fejében, jaj nekem, ha Petronius időt nyer, még ismét bejuthat Néró kegyeibe, s akkor Tigellinust is megbuktathatja. És ismét kezdtek körülötte sündörögni. De az est befejezése kevésbé volt szerencsés, mert Cézár, mikor Petronius búcsúzott tőle, összehunyorította szemét, s kárörvendő ábrázattal hirtelen megkérdezte, Vinicius miért nem jött el? Ha Petronius tudta volna, hogy Vinicius és Lügia már túl vannak a város kapuin, egyszerűen azt felelte volna, engedelmeddel megnősült, s elutazott. De látva Néró furcsa mosolyát, így felelt, meghívásod nem találta őt otthon, isteni Cézár. Mondd meg neki, felelt a Néró, hogy örülnék, ha láthatnám, meg azt is, hogy el ne maradjon a cirkuszi játékokról, amelyeken a keresztények szerepelnek. Petronius nyugtalanná tették e szavak, mert úgy érezte, hogy egyenesen Lügiára céloznak. Beült gyaloghintójába, és még gyorsabban vitette magát haza, mint reggel. Ez azonban nem volt könnyű dolog. Tiberius háza előtt zajongó tömeg átsorgott, részegek voltak, mint azelőtt, de nem énekeltek és nem táncoltak, hanem mintha háborogtak volna. A távolból kiáltások hallatszottak, melyeket Petronius nem értett meg mindjárt, de egyre erősödtek, hangosabbakká lettek, míg végül egyetlen vadordításból olvadtak össze. Oroszlánok elé a keresztényekkel! Az udvaroncok pompás gyaloghintói az üvöltöző csőcselék között törtek előre. A leégett utcák mélyéből egyre újabb csoportok bukkantak ki, és halván a kiáltásokat maguk is megismételték őket. Szájról szájra járt a hír, hogy a keresztények összefogdosása már dél óta folyik, és sikerült már számos gyújtogatót kézre keríteni, és a Palatinus rombon heverő régi, valamint a frissen kitűzött új utcáin és sikátorain, meg az összes dombokon és kerteken, a város széltében és hosszában hangzott a veszett ordítás, oroszlánok elé a keresztényekkel! Csorda, ismételgette Petronius megvetéssel, a nép méltó Cézárjához. És elgondolta, hogy ez az erőszakon és még a barbárok előtt is ismeretlen kegyetlenségen, gonosz tetteken és topzódó erkölcstelenségen felépült világ mégsem maradhat meg sokáig. Róma a világ ura, de egyúttal a világ fekéje is. Messzire árad belőle a hullaszag. A rothadt életre rávetődött a halál árnyéka. Gyakran szóba került ez az augusztiánusok között is, de Petronius szeme előtt sosem állt olyan tisztán az igazság, hogy az a koszorúval ékesített szekér, amelyben Róma áll, mint triumfátor, és amely a nemzetek megbilincselt nyáját vonszolja maga után, a vesztébe rohan. E világura város életét udvari bolondok farsangi menetének, vad orgiának látta, amelynek egyszer mégiscsak véget kell érnie. Mostán megértette, hogy csak is a keresztényeknek van valamiféle új létalapjuk, de úgy vélte, hogy a keresztényeknek rövidesen írmagjuk sem marad. És akkor mi lesz? A bohócok farsangi menete tovább vonul Néró vezérlete alatt. Ha pedig Néró nem lesz, akad egy másik, ugyanilyen vagy még rosszabb, mert semmi indoka sem volna, hogy ilyen nép és ilyen patríciusok mellett jobb akadjon. Lesz új orgia, de még sokkal szennyesebb és undorítóbb, mint az eddigi. De az orgia nem tarthat örökké, és aludni is kell utána, már csak a kimerültség miatt is. Mikor erre gondolt, maga is szörnyen fáradtnak érezte magát. Hát érdemes volt élni, s ráadásul teljes bizonytalanságban, csak azért, hogy az ember a világnak ezt a rendjét szemléje. Hiszen a halál géniusza is olyan szép, mint az álomé, és annak is szárnyai vannak a vállán. A gyaloghintó megállt a ház kapujában, amelyet az éber kapus azonnal kinyitott. A nemes Vinícius hazajött már? Kérdezte Petronius. Éppen az imént, uram, felelte a rabszolga. Akkor hát nem szabadította ki, gondolta Petronius. Stúgáját ledobva az átriumba sietett. Vinícius egy háromlábú széken ült, fejét csak nem térdéig lógatta, kezét a fején összekulcsolta, de a léptek zajára felemelte megkövült arcát, melyből csak szeme világított ki lázas fényben. Későn érkeztél? Kérdezte Petronius. Igen, már délelőtt elfogták. Pillanatnyi csend lett. Láttad? Igen. Hol van? A Mamercinus börtönben. Petronius megremegett, s kérdő tekintettel nézett Viníciusra. Az ifjú megértette. Nem, mondta, nem lökték a Tullianumba, még a középső börtönbe sem. Megvesztegettem az őrt, hogy adja át neki a saját szobáját. Ursus lefeküdt a küszöbre, s vigyáz rá. Ursus miért nem védte meg? 50 pretoriánust küldtek oda, különben Linus meg is tiltotta neki. És Linus? Haldoklik. Azért már el sem vitték. Mit szándékozol tenni? Megmentem őt, vagy meghalok vele együtt. Én is hiszek Krisztusban. Vinícius látszólag nyugodtan beszélt, de hangjában volt valami olyan szívettépő, hogy Petronius megremegett az őszinte részvédtől. Megértelek, jelentette ki, de hogyan akarod megmenteni? Megvesztegettem az őröket először azért, hogy kíméljék meg a durva bántalmazástól, azután meg, hogy ne akadályozzák szökésében. Mikor lesz az? Azt mondták, azonnal nem adhatják ki, mert félnek a felelősségtől. De ha a börtönök megtelnek, és már nem győzik a rabokat nyilvántartani, akkor kiadják. De ez a végső eset. Előbb te próbáld megmenteni őt is, engem is. Cézár barátja vagy, és ő maga adta őt nekem. Menj hozzá, és ments meg! Petronius felelet helyett behívott egy rabszolgát, két sötét palástat és két kardot hozatott, aztán Viníciushoz fordult. Útközben megtudod, mondtam. Közben vedd fel a palástat, fogd a fegyvert, és menjünk a börtönbe. Adj az őröknek 100 000 szeszterciuszt, vagy akár 2-szer-te, 5-szer-te elnyit, csak bocsássák ki Lügiát azonnal, mert különben elkésünk. Gyerünk, sürgette Vinícius. Egy perc múlva mindketten az utcán voltak. Most pedig hallgass ide, kezdte Petronius. Nem akartam az időt vesztegetni. Én mától fogva kegyvesztett vagyok. Saját életem is hajszálon függ, és ezért Cézárnál semmit nem érhetek el. Sőt, bizonyos vagyok felőle, hogy éppen kérésem ellenére cselekedne. Ha nem így volna, tanácsolta volna, hogy szökd meg Lügiával, vagy akár erőszakkal is szabadítsd ki őt? Hiszen ha te elmenekülnél, Cézár dühe ellenem fordulna. Ma a te kérésedre inkább megtenne valamit, mint az enyémre. De erre se számíts. Szabadítsd ki őt a börtönből, és meneküljetek. Semmi más nem marad hátra. Ha ez nem sikerül, akkor majd ráérünk más lehetőségeken gondolkozni. Addig is tudd meg, hogy Lügiát nem csak azért börtönözték be, mert keresztény. Őt is, téged is Poppea haragja üldöz. Nem emlékszel, mennyire megsértetted őt, amikor visszautasítottad? És ő tudja, hogy ezt Lügia miatt tetted, akit egyébként az első pillanattól fogva gyűlöl. Hiszen már azelőtt is megkísérelte, hogy elveszítse, mondván, hogy gyermeke azért halt meg, mert Lügia megigészte. Ami történt, abban Poppea keze van. Mivel magyarázod, hogy Lügia volt az első, akit elfogtak? Ki mutathatta meg Linus házát? Én azt mondom, régóta kémkedtek utána. Tudom, hogy a lelkedet marcangolom, és maradék reményedet is széjjel foszlatom, de mindez csak azért mondom, mert ha ki nem szabadítod őt, mielőtt rájönnének, hogy ezt megkísérelheted, akkor mindketten elvesztek. Úgy van. Értem, felelte Vinicius tompán. Későre járt az idő, az utcák üresek voltak, de beszélgetésüket megzavarta egy részeg gladiátor, aki tántorogva jött az ellenkező irányból, s Petroniusnak dőlve, tenyerével vállára támaszkodott, arcát egyszerre elárasztotta borgőzös leheletével, s reketten ordította: oroszlának elé a keresztényekkel! Ide figyelj, szólalt meg Petronius nyugodtan. Hallgassa jó szóra, s menj a dolgodra. Erre a részeg másik kezével is megragadta Petronius karját. Kiállsd velem együtt, mert kitekerem a nyokadat! Oroszlánok elé a keresztényekkel! De Petronius idegei megelégelték már ezt az ordítozást. Amióta a Palatinusról eljött, folytogatták, mint a dögvész, és a lelkét marcangolták. Mikor tehát ráadásul még meglátta maga fölött az óriás felemelt öklét, betelt türelmének mértéke. Barátom, mondta, büdös vagy a bortól, és utamban állsz. Azzal az otthon magához vett rövid kardot markolatig döfte a gladiátor mellébe, majd, mintha mi sem történt volna, karonfogta Viníciust, és tovább beszélt. Cézár ma azt mondta nekem, add át Viníciusnak üzenetemet, hogy legyen ott a játékokon, amelyeken a keresztények szerepelnek. Érted, mit jelent ez? Fájdalmadban akarna gyönyörködni. Ez előre kitervelt dolog. Talán éppen ezért nem fogtak még el téged és engem. Ha nem sikerül őt azonnal kiszabadítanod, akkor... nem tudom. Talán Akté szót emel érted, de elére valamit. Szicíliai birtokait talán Tigellinust is megkísértik. Próbáld meg. Mindenemet neki adom, felelte Vinícius. A Kariné nem volt nagyon messze a fórumtól, tehát hamarosan odaértek. Az éjszaka már szürkölni kezdett, és a várfalai tisztán kirajzolódtak a sötétben. De mikor befordultak a Mamercinus börtön felé, Petronius hirtelen megállt, így szólt. Pretoriánusok, elkéstünk. A börtönt valóban két sor katona fogta körül. A hajnal ezüsttel vonta be vassisakjukat és láncsáik hegyét. Vinícius arca fehér lett, mint a márvány. Gyerünk, mondta. Egy pillanat múlva már ott álltak a sor előtt. Petroniusnak kitűnő emlékező tehetsége volt, és nem csak a legmagasabb rangú tiszteket ismerte, hanem csaknem minden pretoriánus katonát is. Mindjárt megismerte hát a kohorsz parancsnokát, és magához intette. Mi ez itt, Niger? Kérdezte. Veletek őriztetik a börtönt? Úgy van, nemes Petronius. A prefektus attól tart, hogy megkísérlik a gyújtogatók kiszabadítását. Parancsotok van, hogy ne ereszeltek be senkit? Kérdezte Vinícius. Nincs, uram. Az ismerősök majd meglátogatják a foglyokat, s így annál több keresztényt összefogtosunk. Akkor hát eresz be, mondta Vinícius. S Petronius kezét megszorítva odasukta. Beszélj Aktéval, s majd elmegyek megkérdezni, mit mondott. Gyere, felelte Petronius. E pillanatban a föld alatt és a vastag falak mögött felhangzott az ének. Az először tompa, elfojtott éneklés egyre hangosabb lett. Férfi, női és gyermekhangok egyetlen összhangzó énekkarrá forrottak össze. A hajnal csendjében az egész börtön zengett, mint a hárfa. De karácsom a panasz vagy a kétségbeesés hangján, ellenkezőleg öröm és diadal csendült ki belőle. A katonák ámulva néztek egymásra. Az égen felvillantak a hajnal első arany és rózsaszín fényei.